Be de lakás, jó napot kívánok!
Hello, igen, hát nagyjából be de lakás.
Őrület! Képzeljétek el, képzeljék el a borízűhang kedves hallgatói. Ó, nincs itt ez az effekt, várja akkor másikat. Igen, szóval ők képzeljék el. Erre szoktak emberek rácsodálkozni, azt hiszem az utóbbi 100 évben mindig. Olyan, mintha szomszéd szobából beszélnél.
Tényleg? Mert olyan, titeket úgy hallak, titeket, mintha egy gödör mélyéből hallanálak, de hát itt egy medence partján ez végül is érthető.
Hogy mondják ezt? Great escape? Biztos van erre valami ilyen irodai rabszolgaszleng.
Hát ez a rendes melóból szabatikál, egy remélhetőleg fél évig fog tartani, és Tájföldön indul. Úgyhogy most én Tájföldön belül, Phuket szigetén belül, Kamala Beach nevű strandon belül egy ilyen nagy resortban vagyok, ahol olyan szerintem 150 szoba lehet, és ebből 5 szobában lakik bárki. Nagyjából több medence van, mint vendég. Mert ugye Phuket, azért vagyok Phuketen, mert gyakorlatilag egész Dél-Kelet-Ázsiában csak ide lehet viszonylag könnyen belépni. A tájok azt csinálták, hogy Phuketet, ami egy sziget, az Andamán tengerben, az gyakorlatilag egy ilyen, az egész szigetet karanténnál tették. Tehát mit tudom én, az olyan, mint a spanyolok azt mondták volna, hogy Ibizára lehet menni szabadon, tehát Ibizára beléphet, Ibizán mozoghat szabadon, de ott kell lenned 2 hétig, és csak akkor mehet tovább Ibizáról Spanyolországba, hogyha a tesztjeid negatívak. És itt a Phuket Sandbox kímmel is ez a helyzet, hogy ez így működik. Tehát számtalan tűzkarikán kell átugrani és papírokat beszerezni, és aztán 2 hetet Phuketen dekkolni, de utána szabad vagy Tájföldön. És ez viszonylag bonyolult, de még mindig jobb, mint bármi más Dél-Kelet-Ázsiában, ahova egyszerűen sehogy nem lehet belépni, vagy legfeljebb diplomata útlevéllel, vagy úgy, hogy 2 hetet töltesz egy hotelszobába karanténban, ami azért annyira nem köpet.
Amikor utána megnéztem, úgy láttam, hogy pont Tájföldön a legszarabbak a számok körülbelül a régióban, nem?
Azt hiszem, most már nem, tehát ugye máshogy vannak ezek a hullámok, mint Európában, tehát a világa mindenhol különböző ritmusban mennek ezek. Itt most lecsengőben van a, nem tudom, az első igazán nagy szopó hullámok. Tehát ugye Dél-Kelet-Ázsiában a deltáig elég jól tartották magukat, ugye social distance, a katonai hunta kemény szabályokat hoz, vagy olyan okosak, mint Szingapurba, és mindent kombinálva lentartják.
Bocs, anyám makacsul hív.
Mi van meg?
Szóval az lett volna, csak a hallgatóknak magyarázom, hogy közben anyám makacsul hívogat, bár próbáltam elintézni, a lányomnak szeretnék kölcsönadni a kutyáját, hogy dobálhasson neki. És ugye itt a Borízűhang stúdiójában most úgy csináljuk, hogy valamilyen online cseten nyomjuk, és gondoltam, milyen jó lesz, hogy majd flight módba rakom a telefonomat, és közben nem hívogathatnak. De akkor ugye föl kéne mennem a kubitos wifi-re, aminek nem tudom a kódját. És aztán mire Új Pétert megkérdeztem, mire befejeztem a kérdést, már röhögtem, hogy hülye kérdés, nyilván nem tudja, és tényleg ő se tudja, úgyhogy lehet, hogy még néhányszor meg fog csörreni a telefonon, mert anyám nem tud beletörődni. Hogy
de hát kapcsoljuk be, én nagyon szívesen.
Ja, akkor
neki is biztos vannak kérdései. Szóval, hogy visszatérve a...
Én csak eszegetek itt, a szokásos, tök magas.
és a figyelmes hang.
Visszatérve a Péter...
Várja, visszatérve még rád, hogy a múlt héten ugye az UP már elszólta magát, hogy ezer mész Janzenér Nagyváradra, vagy hova is mentél?
Igen, tehát ugye a számtalan dolgot kell teljesíteni ahhoz, hogy az ember be tudja lépni ebbe a Tájföldre ezen a Phuket Sandboxon keresztül, és az egyik az, hogy be legyen oltva. Mivel legyen beoltva? Vagy olyan cuccal, amit Tájföld, vagy olyan cuccal, amit a WHO elfogad. A Sputnik, amiből nekem volt 2, az egyik sem, úgyhogy én nekem ki kellett mennem egy olyan 2 hónappal ezelőtt Aradra, ahol mi ez bőröntszámra állnak ugye Romániában a senki által nem igényelt oltások, és azt mondtam, hogy egy Janssent kérek, és akkor adtak egy Janssent, úgyhogy nekem most a 2 Sputnik mellett van egy Janssenem is, ami valószínűleg védettebbé nem tesz orvosilag, vagy egészségügyileg, viszont legálisan tartózkodhatom Tájföldön, és a világon gyakorlatilag bárhol, hiszen a Janssent azt elfogadja a WHO, úgyhogy szerintem nincsen ország, ahol van engednének be vele. Sputnikkal ugye van, ahol nem engednek be. Úgyhogy ezt is kellett, azon kívül kellett a repülés előtt 72 órával negatív PCR-t produkálni, azon kívül kötni olyan biztosítást, ami $100,000-ig megtéríti a kórházi kezelést, mert itt akkor is kórházba vágnak, hogyha ha tünetmentes covidos vagy. Ezen kívül csak ebben a programban akkreditált hotelekben lehet megszállni, ezért vagyunk itt ebbe a resortba most. És valamint miután megérkezett Tajföldre, egyből a reptéren, mielőtt elhagyhatnád a repteret, újabb PCR teszt, majd az itt tartózkodásod 5. és 12. napján azt hiszem újabb és újabb PCR tesztek, és ezek mind negatívak, akkor mehet. A PCR teszt az pofátlanul drága, és nyilvánvalóan azért is vágnak szerintem kórházba, mert az lehet, hogy valakinek jó. Egy PCR teszt, azt hiszem talán 2000 bach, vagy kicsit nem, 2800 bach, és 9-el kell szorozni, tehát 20.000 forint fölött van, tehát drágább, mint Magyarországon.
Nem sokkal.
Úgyhogy...
A Medicovernél ott egy 20-as volt, azt hiszem.
Én nekem 15 volt. Mielőtt én is reklámozok egy budapesti PCR-tesztet, nekem az oltóközpont.hu, a kiváló Novotel parkoló a Bakcsomópontnál, az a kék doboz, ott 15. Úgyhogy azt mindenkinek ajánlom. Több drága bejönni és több bonyolult bejönni, de legalább be lehet jönni, viszont ezeknek a komplikációknak és az árnak van egy olyan hatása, hogy ugye ez egy hatalmas nyaralósziget Phuket, több száz ilyen kisebb-nagyobb rizorttal, szállodával és minden egyébbel az étteremtől a piros lámpás negyedig, és amikor jelentős része tök halott. Tehát amiben mi most vagyunk, az egy ilyen közepesen nagy rizort, és közepesen drága rizort, de azért ennek is van 6 medencéje, és 20-nál nincs több vendég. Úgyhogy így az egész full halott, de tehát szerintem amit ők itt beszednek pénzt, az valószínűleg az áramellátás nem biztosítja, tehát itt minden nap iszonyú nagy veszteség van, de hát gondolom bíznak benne, hogyha túlélnek, és akkor majd talpon maradnak, meg nem széled szét a személyzet a pincértől a lombkoronát metsző sácig, akkor majd, hogyha újra beindul a turizmus, akkor majd nekik jobb lesz. És hát bíznak benne, hogy októbertől jobb lesz, vagy vannak ilyen hírek, hogy akkor jobban megnyitnak dolgokat. Meg megy, Phuket az nagyon erősen az oroszokra épít, és ugye ezért is megy a könyörgés, hogy ismerjék már a tájok a Sputnikot. Már a Phuketiek könyörögnek a bankoki kormánynak, hogy ismerje el.
Ez azért kemény.
Sok ország nem ismert. De úgy értem, hogy a Phuketi turisztikai association könyörög a bankoki egészségügyi minisztériumnak, hogy engedélyezzék a Sputnikot, hogy be tudjanak repülni az oroszok nagy mennyiségben, akik ugye, tehát ugye most jön a szezon, most indul be. Úgy azért is vannak most nagyon kevesen, mert szeptember egyébként is az nagyon low season, mert tehát az ember elképzeli Tajföldet, ugye azt szokták mondani, hogy olyan, mint egy elefántfej, bár ehhez azért kell egy kis fantázia, de mindenesetre van egy ilyen ormányszerű nyúlvány, ami megy le Malajzia meg Szingapúr felé. És hogyha elképzeled ezt a nyúlványt, akkor annak ugye két oldala van, a keleti oldal az a Tajföldi öböl, aztán magyarul, a nyugati oldal, ami India felé esik, az pedig az Andamán-tenger, és az Andamán-tengerben van Phuket, és itt most full monszun van, tehát naponta úgy néhány órát nagyon keményen esik az eső, tehát ez egyébként is low season lenne, bár megvan nyitva, nagyon nehéz de bejutni, és azért az összes ilyen orosz feliratos tengerparti kis vendéglő az vagy teljesen bezárva, vagy ilyen reménytelenül rád néző pincérekkel úgy, ahogy elketyegve üzemel. Egyébként tök érdekes az egész, tehát még soha nem voltam ennyire halott helyen ilyen szempontból. De egyébként egy ilyen tök üres rizort, amiben 20-an vagytok, az nem rossz. Valószínűleg ez egyszer az fordul bele már az életben, és ez most van.
Nincsen sáskodás.
Nézegettem itt a medencéket.
Reggelente a büfé aztán.
De hát ugyanez, mert az olaszoknak is ezt jelenti, hogy most,
nincs
most
büfé.
Végigjárni a világ összes ilyen helyét, ami egyébként használhatatlan a turisták miatt. Persze. És hát ott sem lehetne megmaradni.
Hát Velencétől minden, igen. Tavaly Velencére meg ilyenekre mondták ezt, akik voltak ismerősöm, hogy mennyire király volt, hogy nem. Ugye most már Európában vannak turisták, mert ugye EU-n belül lehet mozogni, bár ugye a nagy kínai tömegek nincsenek. Ja, itt ugye a másik gond az, hogy a másik nagy piac az meg a kínai, és a kínaiakat meg kis engedik gyakorlatilag az országból, vagy csak úgy, hogyha több hétig karanténban vagy, amikor hazamész. Úgyhogy a két legnagyobb piacuk el van vágva. Tehát itt most kb. 5 család van ebben a hotelben, egy magyar, egy angol, egy svéd, meg egy izraeli, és ezen nagyjából lefettünk mindenkit, aki ide tud jönni. Úgyhogy, de nagyon, tehát egyébként tök jó, tehát minden működik. Ja, nem svéd azt van a reggelinél, mert azt nem ér.
Elkezdett röhögni, de
nem svéd azt.
Ez lehet volna egy nagyon
poén. Biztos van, hogy poén.
Felsoroltak, de megkezdtem, hogy ti ebből melyik vagytok.
Mi az izraeli skótok vagyunk, igen. Szóval, hogy nem svéd asztal van, mert azt nem éri meg üzemeltetni, hanem bár látszik, hogy hol állítanak fel a svéd asztal, de étlap, alakárt rendelem az omlettet, egyikünk ma omlettet kért, a másikunk egy full English-t. A kettő, az volt a különbség, hogy a tök ugyanaz volt mind a kettő, a full English betűkör tojás volt, az omlett köré meg csak úgy odarakták a dolgokat. De egyébként tök jó, van ilyen, most kint voltunk a piacon kajálni, van itt ilyen night, kis night market a közelben, lehet venni mindent. Ja, meglepően sok a muszlim, én Thaiföldnek eddig csak az északi részén voltam, és ja, tudom, hogy Thaiföldnek egy 5%-a, de délen sokan, és tehát itt látványosan sok, és most kint voltunk ezen a night marketen, és vettünk kaját, és a nagy
rész. Nincs műezim Phuketen?
Abszolút, de van itt a, itt a meccs, itt a meccset a szomszédban, közvetlen a piros lámpás negyed és a hotel között, és ezek a nénik, akik árultak, ezek mind ilyen kendőbe voltak, és amit vettünk ilyen kaját, az is ilyen birjáni-szerű, ilyen rizses csirkés valami volt, tehát az inkább ilyen buszlim jellegű étel volt.
Na várj, és
úgyhogy ez is...
A tájokat nem recsentette meg a turizmus elapadás? Nem mindenhol ez, hogy ó, igen, hát tényleg le van.
Hát figyelj, én még itt nem így ugye két napja vagyunk itt, még nagyon nagy szociológiai, meg gazdasági mély túrásokat nem végeztem.
Kevesebb idő után is.
De hogy, tehát elvileg a tájgazdaságnak tehát a táj GDP-nek olyan 10-20% közé rakják, ami a turizmus, és nyilván ugye régió függő, tehát Phuketen ez nagyon magas, máshol meg kevésbé, hát nyilván a világot mindenhol megrecsentette, persze. Állítólag Bali még rosszabb, mert ott Balinak az 50%-a a turizmusból, én Indonézia egészében nyilván nem akkora pénz, Ott még rosszabb lehet a helyzet, de hát a budapesti vendéglátószektort meg még sok dolgot megrecsentett ez a világban, hát jó, de mindenki valahogy túlél.
Nincs ma a turizmusból élő tájok kiugrálnak kétségbeesésükben a fűkúnyó ablakán.
Nem, erről nem tudok. Azt akartam még mondani, pont eszembe jutott, hogy egyébként, tehát ugye itt is ugye a kajarendelés az egyébként is Ázsiában nagy biznisz, itt vannak Grab, meg Foodpanda, meg ezek a mindenféle cégek, és most láttam, épp egy fél órával ezelőtt, hogy a skót anyuka rendelt meg itt a gyerekeknek, és kisétált a hotel bejáratához, és átvette a Grab az a helyi netpincértől, és átvette az arctól, és kérdeztem, hogy ez nem pofátlanság ebben rendelni a hotelben, mondta, hogy egyáltalán nem, mert már egy hónapja itt vannak, és rohadtul unja a hotelkosztot, úgyhogy holnaptól előttem is új világ nyílik meg, és megnézem, hogy a Foodpanda meg a Grab miket szállít ide ki a városból, mert hogy ez egy ilyen
tehát a
de kimehetünk, csak ez egy ilyen strand rész, hát úgy képzel, végig ilyen hotelek sorakoznak, tehát egy kicsit gyalogolnom kell 20 percet, hogy elérjek az éttermekig, és hát akkor akár be is rendelhetem ide, úgyhogy lehet, hogy most ez fog történni.
Azt titok, hogy egyedül vagy-e, vagy társaságban, az ilyeneket tőled mindig félve kérdezik.
Nem, a családommal nyaralunk. Ez egy 6 hónapos családi nyaralás lesz.
6 hónap?
Igen, ez a terv, hogy márciusig itt vagyunk. Ugye nem tudjuk, hogy az nem világos, hogy ugye 45 napra kaptunk vízumot, az nem biztos, hogy ez 30 vagy 60 napra lehet-e meghosszabbítani. Valószínűleg csak 30, de lehet, hogy most van valami Covid kivétel, és akkor 60. És mi szeretnénk tovább menni, csak hát jelenleg nem lehet sehova tovább menni, mert ez a tájföldön mindig is az volt, hogy kevés időre adtak vízumot, de hát ez senkit nem zavart, mert mit tudom én, átugrott Malajziába 2 napra, vagy Kambodzsába 2 napra, megnézte Angkort, visszajött és bepecsételték neki az újabb 30 napot. Csak most nem lehet egyik, tehát szárazföldi határok mind le vannak zárva, bár a Burmát még nem néz, vagy Myanmart, hogy hívják, azt még nem néztem meg, de oda most lehet, hogy annyira nem is jó átugrani, 48 órára sem. Úgyhogy nem tudjuk, hogy
szeret... Zenészeket?
Igen, például. Úgyhogy mi most abba bízunk, hogy így azért ilyen október végén, novemberben nyitnak, tehát ilyen minden országban van erről, szóval legalább a turista rész, a Malajzián is a Langkawi szigetet, ami ide tök közel van, azt most nyitják meg, de még csak belföldi turistáknak, kambodzsaiak, mert Kambodzsa egyébként, tehát valószínűleg Kambodzsa még soha semmit nem csinált jól a Kambodzsa történetében, de az oltási programjuk nagyon jó, tehát főleg kínai cuccal, de tehát egész Dél-Kelet-Ázsiában ők állnak a legjobban, és azért ott is van ilyen novemberi nyitásról terv, Balin nagyon sírnak, hogy legalább azt nyissák meg az indonézek, úgyhogy reméljük majd tovább tudunk menni ilyen októberbe vagy novemberbe, mert hogy novemberig van csak vízumunk, és novemberig nem tud sehová tovább menni, akkor kicsit meg vagyunk lőve, mert hazamenni nem szeretnénk, de hát majd valami lesz. Úgyhogy ez van. Egyébként nagyon érdekes utazni Covid időkben. Én még csak azt akartam elmesélni, hogy kedden indultunk Budapestről, és ugye már az, hogy a Ferihegy valószínűleg a világ egyetlen repülőtere, ahol nem kötelező maszkban lenni, tehát egyszerűen hihetetlen. Iszonyú lassan megy, minden papírt leellenőriznek, És egyébként én azt hittem, hogy full halott. Én nem repültem Budapestről, tehát a Covid előtt óta, és én azt hittem, hogy tök halott a reptér, de nem, tehát nyitva vannak a dolgok a Burger King-től a Duty Free-ig, és olyan, tehát nem halott, inkább olyan csendes, tehát nem az van, hogy öt ember kószál, hanem azért már úgy vanogatnak emberek. Viszont Dohába szálltunk át, és Doha az meg fullon pörög, és ott meg nagyon vicces, hogy én nagyon bírom ezeket a közel-keleti reptereket, amik most ilyen ugye óriási ilyen habjai lettek a légi forgalomnak. Mindig is bírtam, hogy lehet nézni, hogy mit tudom én, indul a gép Pesavarba, meg Maputóba, meg nem tudom, anyám Kínjába. Ez a két példa most konkrétan volt, azért mondom ezt a kettőt. És akkor az ember nézi, hogy milyen arcok szállnak föl, és hát egy csomó olyan ember van, akiről tehát így nézed, és tehát nem, nem azt nem nézed ki belőle, hogy pénze nincs egy repjegyre, de hogy te érted, a busz megtapsolja a faluban. És közben meg tök jól repülnek, közlekednek. És a dohai reptér az gyakorlatilag fullon volt, én úgy láttam. És meg a másik, amit nagyon érdekes nézni, az, hogy a különböző nációk azok mennyire öltöznek be, tehát a maszk az kötelező, és vannak ezek az arcok, akik full beöltözve vannak, tehát ilyen műtős ruhában, és aztán leesett, hogy azok a kínaiak.
Micsoda?
Mert gondolom ezek olyanok, akik, hogy tehát ilyen full műtős ruhában vannak arcok a reptéren. Tehát ez a PPE, vagy de milyen néven futott még annak idején.
Jézusom.
Igen, tehát full vegyvédelmi ruhában utaznak emberek. És ezek a ezek mind ilyen 10-12 fős kínai férfi csoportok voltak, akik gondolom nem turisták, hanem biztos mérnökök vagy valamit, tehát mentek valahova dolgozni, vagy mentek épp haza, és azok teljesen beöltözve, nyomták inkluzíve gumikesztyű, és még ilyen lábtyű is a cipőjükre húzva. Hát nem tudom, hogy ez kötelező, vagy ez, de nem tűnt praktikusnak is kény.
De én körülbelül 10
hát meg a Sinovac pláne, persze.
10 éve voltam körülbelül a dohai reptéren, egyébként egészen nyomasztó, tehát a mérete is, meg az, hogy tényleg 5 másodpercenként száll föl egy jumbo.
De
nem is, te már akkor 10 éve, ugye Covid-nak nyilván se híre, se honva nem volt, kínaiak, illetve jellemzően távol-keletiek mind maszkba voltak. Mind.
Azért nem értem, hogy szerintem a CIA csinálta a Covidot, hiszen hogy jut ki egy bármi Kínából, tényleg, ha ezek úgy nyomják.
Na jó.
Nem értem.
Igaz, hát ez egy új vírus. Tehát is annyira komolyan veszem, hogy olyan szinten mindenki van maszk, nem csak a boltban, hanem tehát a robogón is mindenki. Most nem néztem meg, hogy az a törvény, hogy az utcán is kötelező a maszkban, mert egyébként valószínűleg igen, mert tehát egy-két ember van maszk nélkül, és az gyakorlatilag az is jó, de mindenen, de aki a platóján, nem tudom, tehát mindenki van, és ezen a szar kis night marketen, amin kim voltunk kajálni, annak a bejáratánál, de ez olyan, mint érted, csak ilyen időszakos bódék vannak ott felállítva, amik ilyen mopedekről, meg ilyen teherautóplatokról sütögetik a kaját, és annak a bejáratánál is volt egy ilyen digitális hőmérő, ahol vagy a kezed oda kell rakni, meg ilyen fertőtlenítő izé, ami nem tudom most Budapesten mi van a piacokon, de tehát egészen más a hozzáállás, az egészen más, és hát ugye figyelj, ennek köszönhető nyilván, hogy csak ezt a deltát szopták be, ami ugye sokkal fertőzékenyebb itt minden, és hát ugye pehjükre ők nem állnak olyan jól oltásban, mint Európa, mert azt hiszem Tájföldön talán olyan 35-40% kapta meg az első oltást, de ezt nagyjából satszolom. Úgyhogy ők nekik még akkor ért el őket a Delta, amikor még nem voltak elegen beoltva, és azért szívták meg. De egy-két hónap hiányzott nekik, hogy komoly izénél. A Vietnámban ugyanez van, ahol most szinte, tehát akik a legjobb példa voltak sokáig, és ott is eléggé elszabadult a Delta, mielőtt még belettek volna oltva rendesen, pedig hát másfél évig tökéletesen csinálták gyakorlatilag a dolgot. Tehát most már Ausztráliában is elszabadultam, amennyire követem a híreket.
Nem kísértett meg a trollkodás, atya úristene, ott a Night Marketen maszkban, hogy esetleg csinálj egy klasszikus drámai vújtrutykos bejelentkezést, hogy itt vagyok a pokolban, a Night Marketen, ez már a micsoda disztópia.
Nem, bevallom.
De lesz
bevallom,
még,
nem.
Ott a karanténban. Hogy a végén...
Mindenképpen lehet, hogy lesz. Vagy kérek egy topzoskát, de az nem annyira volt. Most pont arról olvasgattam, mert itt van valami nagy... Én azt nem vagyok annyira a tájföldbe képbe, úgyhogy még csak olvasgatok, meg próbálom fölfogni a dolgokat, de ugye elvileg a déli konyha a legcsípősebb még a tájföldhöz képest is. És tehát itt is nagy kultúrája van a minden furcsa dolog megevésének. Északon is, ahol ilyen erdősebb a dolog, ott, mert ott azért rámennek az ilyen erdei rágcsálókra, de itt meg még pár olyan tengeri dolgot is megesznek, ami ilyen mindenféle kukacszerűségeket, amikről még nem nagyon hallottam, hogy bárhol lennének. De majd megtekintem.
Rámennek az erdei rákcsálókra, mi?
És a Scoville skálán tudod, hogy a Thai chili hol áll?
Hát melyik Thai chili, érted?
Hát gondolom egy milliárd féle chili, haver, egy milliárd féle van, nem?
De van egy ilyen nem. Átlag. Van egy ilyen átlag. Van egy Thai chili, amit így hívnak. Az egy elég jellegzetes dolog. Tehát, hogy annak van egy...
Na és az hol áll?
Hát az 50-100 ezer között.
Az nagyon... Nem tudom, a naga skorpion az mennyi?
A magyar paprika az 5-10 ezer között szokott lenni. A naga skorpion, meg ezek azok már az 1 millió fölöttiek. Tehát az már gyakorlatilag a tiszta kapszai. Ugye a 2 millió a tiszta kapszai cín, vagy nem tudom én körülbelül.
De... Na jó, de ezek a... nem fair versenyeztetni.
De azért nagyon csípők.
Azokat nem fair versenyeztetni, amiket direkt valami barom azért tenyésztett ki, hogy megnyerje a csípőségi versenyt. Csak a természetben előforduló csiliket kéne versenyeztetni. Nem tudom, kérdezzetek még Tájföldről, vagy...
Sokkal jobb a hangminőség, mint amikor az úr küzdött a viharra Szicíliában.
Sokkal jobb a hangminőség, viszont ugye, mint hogy műsorunknak egyik fő jellegzetessége és hajtóereje, az egymás szavába vágás, és amikor ekkora delay van, ugye van egy ilyen jó 2 másodperces, elég nagy delay a Márton hangjában, úgyhogy ez mindig bezavar, tehát ti például mindig tök egyszerre beszéltetek. A Winklerrel. Úgyhogy majd ezt a hangfogba érdekes lesz küzdeni.
Én most az egyik medence mellett ülök a teljesen üres étterem és a medence között, és egy macska sétál a medence partján, és egy unott pincér énekel a... Beszűrődik a dal?
Nem,
valami rossz popzene.
Mondd meg, hogy World Famous.
Hogy énekeljen bele.
Hungary. Single.
Énekeljen bele. Úgyhogy ez lehet.
Csak hogy mikor is mentél el, hogy akkor még itthon voltál, amikor Tóth Csaba a lómaszkos kutyapártosok miatt feljelentette Hadházi Ákost?
De nem, erről lemaradtam.
Képzeld el a kétfarkú kutyapárt. Egy gumi lómaszkot vett fel aktivizmusból, és egy Tóth Csaba sapka volt rajta, és erre Tóth Csaba feljelentette valami etikai bizottságnál a Hadházit, hogy ez biztos ő rendelte meg, és hogy ő nem ló. De hát még azt se értette, vagy nem tudom, hogy ő azt értette, hogy a lófej, mint szimbólum, hogy került ide, és akkor még itthon voltál, amikor megint az Index, hogy javult a játékunk, legyőztük Andorrát?
Nem, de a nemzetközi futballvilág történéseit azok követem, és amennyire a Magyarország Andorra meccs, bár csak a periférián, de része a nemzetközi futballvilág történésének, ezért azt is követem. Tudom, mi történt ilyen. Bevallom, a Messi tegnapi Mester 3-asára rákerestem a YouTube-on, hogy megnézzem. A Magyarország Andorra összefoglalóra nem kerestem rá.
Hát mi most éppen az unokaöcsém esküvőjére készülünk, és most állapította meg valaki, hogy, mert a családban akárhány esküvő volt, mindig kiderül, valaki megemlíti, hogy én telefonon meccset néztem, és akkor hát igen, volt az Attila esküvője, a telefonon meccset néztem, és mondom, mi is volt? Nem, az a Six esküvőjén volt, és akkor mondta valaki, igen, a Six esküvőjén is meccset néztem, kivéve a nővérem esküvőjét, amikor BL döntőn voltam, és ezzel mondtam le. Tudod, BL döntő egy van az életben, amire eljutsz. Jó kis meccs volt, figyelj, én az első fél időt láttam, aztán a lányom kellett mesélni. És követted a szalvadori bitcoin összeomlást?
Igen, Szalvadorban tudom, mi van. De hát ugye ott az a kevésbé érdekes hír, hanem ez csak a idióta tech brókat érdekli a szalvadori bitcoin. Az igazi szalvadori hír az az, hogy az utóbbi 2 hétben átváltott gyakorlatilag diktatúrába a dolog, és már az egyébként a latin-amerikai jobb oldallal talán a megengedettnél barátságosabb Economist is arról ír, hogy Nayib Bukele valójában egy caudillo, a szó legklasszikusabb értelmében, csak eladja magát ezeknek a bitcoinos arcoknak, hogy milyen progresszív, mert ugye azt csinálta Bukele, hogy Salvadorban aztán, tehát egy ciklusban lehet csak elnök, és most valahogy elintézte, hogy az alkotmánybíróság úgy döntsön, hogy hát ő még maradhat még egyet, aztán ki tudja, mi lesz a jövő, úgyhogy valószínűleg a salvadori demokrácia, ami ugye egyik sem volt nagyon demokratikus, az halálos sebet kapott a héten. Én miközben a bitcoin is összeomlott.
És nem tudom, csak az UP-nak forwardoltam-e, hogy megjelent a magyar kriptovaluta, a Hungarian Vizslainu.
Erről nem hallottam. Ami Magyarországon történik, arról kevésbé.
Megnézted a Hungarian Vizslainu paramétereit?
Nem.
Hogy érdemes a Hungarian Vizslainuba fektetni?
Nem néztem meg. Hát figyelj, 400 milliárd ilyen izékoin van, úgyhogy nem nézegeti azt az ember. Mit nézni?
Nem rajta? Tudom. Én nem, ez olyan, mint a tőzsdézés, nem? Hát te úgy csinálod ezt a bitcoinozást.
Néha nem veszel, csinálok.
Néha nyersz, néha veszel, semmi?
Nem. Egyrészt nekem csak a legnagyobb, tehát bitcoin, Ethereumban voltak, tehát tényleg a legnagyobb volatilitású cuccokban. A többi az aztán még inkább rulett. Hát még inkább rulett, igen.
Mondtad, hogy akarsz makogva felolvasni egy levelet, de nekem is van makogva felolvasandó levelem, melyik legyen?
Azt csak viccből írtam, de tudom mondani fejből.
Na, mert akkor fejből.
Mert egyébként ez a fontos olvasói észrevétel volt, és megint a lépcsőházi ember rovat, sőt, ez nem is a lépcsőházi ember rovat, ez a olvasói levél rovat, ami kereskedelmi rádiós. Igen, köszönöm szépen, kereskedelmi rádiós formátumokban is fontos, hogy lássák a hallgatók, hogy van élő ember, aki hallgatja a műsort, tehát, hogy ugye az Acemoglunál masszatoltam el a dolgot, hogy mert arra emlékeztem, hogy volt neki valami nagy közgazdasági díja, de hogy nem Nobel-díjat kapott, és Clark érmes volt. Ez az?
Ott van a levél, igen.
Ó.
Olvasd már,
Makogva! Hirtelen nem találom meg. Várj, hol van? Na mindegy.
A podcastban beszéltetek Acemoglurról, és felmerült, hogy volt-e Magyarországon. A válasz, hogy volt. A Rajkszak Kollégium Neumann János díját kapta meg 2007-ben. Erre az alkalomra a diákok le is fordítottak egy rakás cikkét, a linket majd berakjuk a leírásba. A Koli 50 éves évfordulója alkalmából a mostani diákok újra meg is interjúvolták tavaly, és ebben a videóban beszél egy kicsit Magyarországról is, de mondjuk túl erőseket nem mond, link a leírásban. Egyébként nekem is pont az volt az érzésem, hogy a miért buknak el a nemzetek az orbánizmusról szól, de végül spoiler alert! Egy szó sincs Magyarországról az egész könyvben, talán a monarchiára utal egyszer. Nyomjátok tovább a podcastot, szuper, üdv Áron!
Ezt nem láttam.
Szóval
ezt
Neumann János. Nem valami matekos díj, a Neumann János díj? Vagy
nem, az a Rajkszak Kolinak, az egy közgazdasági díj, Rajkszak Kolinak a díja. És hát ilyen nagyon nagy közgazdászok szokták megkapni, akik Nobel-díj, vagy annak közelébe vannak. Ugye azt, és amire nem emlékeztem, hogy Clark érmes az Acemoglu, ami az egyik legnagyobb közgazdasági díj, az amerikai közgazdasági társaságnak a díja, és hogy pont két évvel azután kapta meg 2005-ben a Clark érmet, mint...
Kertész Imre a Nobel-díjat?
Nem, mint a szintén az előző adásban, vagy már akkor is csak újra emlegettem, ugye Levittet, Stephen Levitt, ugye? Stephen.
Rám ne nézz. Nézz Levitt, a
bedélyre. Igen, Stephen Levitt, aki a Freakonomics-ot írta, és ugye a szerzőtársa, pedig már a könyvben az a Stephen Dubner, aki viszont egy... Ő viszont egy újságíró, tehát az nem közgazdász. De a Levitt az egy nagyon komoly közgazdász, és ő is Clark érmes, mindegy.
Továbbá Adrián Brüsszelből a figyelmünkbe ajánlja a múlt vasárnapi podcastban Új Péter említett egy elméletet, kutatást, amely szerint az USA-ban a bűnözési ráta csökkenését az abortusz törvények liberalizálása okozta.
Igen, ez a Levitt kutatás.
Nemrég kezembe akadt egy könyv, amely szerint e jelenség mögött az olmozott benzin betiltása is állhat. Kb. 20 évvel az olmozott benzin betiltása után csökken a bűnözési ráta. Annak köszönhetően, hogy a gyerekek nincsenek kitéve az ólom idegrendszert károsító, antiszociális viselkedést is okozó hatásának. A könyv utal ilyen irányú kutatásokra, de sajnos további forrásokat nem ad meg. Ezzel egy nagyon vicces és élvezetes olvasmány. Tom Phillips, Humans, A Brief History of How We Fucked It All Up.
Gyönyörű. Ugye a Levitt kutatás, meg a Freakonomics könyv az pont arról szól, hogy hogyan lehet olyan adatokból, amik mindenféle együttmozgásokra hajlamosak, és akár véletlen, ugye különböző véletlen egyezések is lehetnek, ebből hogyan tudod kiszűrni azt, ami valóban okozhatja a vizsgálandó eseményt, és olyan tudod bizonyítani a kapcsolatot. Pontosan erről szól. Most ugye itt az zolmozott benzin esetében is lehet egy ilyen, az zolmozott benzin kivezetése esetében is lehet egy ilyen, hogy pont ebbe az időszakban.
Ez nekem már nagyon ködevés ez az zolmozott benzin. Igen, azt tényleg tökre el tudom képzelni.
Hát ugye...
Ugye a két másodperc...
Csak azt akartam mondani, hogy a...
Egymás szavába se tudunk vágni.
Igen, a két másodperc. Figyelj, vettem már táj szimkártyát, csak még nem raktam bele, úgyhogy jövő héten megpróbáljuk delay nélkül, bár félek, azon is delay van. De nem, azt akartam mondani, hogy egyébként, hogy a véletlen egy... Ki tudja? Hogy a véletlen együttmozgások, ugye, hogy ennek van egy honlap, amit majd szintén be fogunk linkelni, ami pont ez egy ilyen fantasztikus grafikonokkal van tele, amik tehát véletlen együttmozgó dolgok, mit tudom én, tehát Keanu Reeves filmjeinek kritikai megítélése számban, tehát mit tudom, 8,6, és ez hogy mozog együtt évről évre, nem tudom, a kongói bauxit termeléssel, és akkor így véletlenül ott pont egybeesik, és nagyon jó ilyenek vannak még, de egyébként erről az olmozott dologról már én is hallottam, tehát ez lehet, hogy igaz.
Igen, és az igazán trükkös dolgok azok, ahol van kapcsolat a két adat között, de mégse az az oksági kapcsolat, ami látszik. Azokat a legnehezebb kiszűrni, ez a tanulság. Például ugye, hogyha azt mondod, hogy nem tudom én, tehát még nagyon gyakori, amikor megfordítják ugye okot és okozatot, és véletlenül néző, hogy ugye nézik, hogy hát milyen területeken van rengeteg beteg, és akkor hát kiderül, hogy milyen területeken betegednek meg sokan, és akkor kiderül, hogy ott nagyon sok orvos is van. És hát akkor nyilván az orvosok miatt betegszenek meg, ugye? Tehát, hogy ezek a fordított következtetések, amik egyébként rendszeresen előfordulnak. Mindenféle közgazdasági...
Egyébként, hát a COVID, ugye most a COVID esetében ugye volt egy nagyon látvány, és ugye Magyarországon viszonylag kevés beteg volt, de nem azért, mert kevés beteg volt, hanem még keveset teszteltek. Ez is egy elég jó példa erre. Persze. Míg, mit tudom én, máshol meg azért volt sok, mert teszteltek rendesen. Hát nálunk...
Most megint izé vagyok, bunkó vagyok, mert nem tudom, hogy mi ez a szó, mert erre van egy ilyen latinos, vagy nem tudom én milyen, vagy nyilván görög eredetű műszó, hogy ezt a fajta érvelési hibát hogy hívják. Hogy ezt a fajta érvelési hibát hogy hívják a filozófiában, amikor megfordítod a... Tehát ami előbb volt, azt automatikusan ugye az okának tekinted a... Ez ugye Gyurcsány Orbán relációban ezt gyakran ezt szokták. Hát azért van az Orbán, mert a Gyurcsány volt. Ami hát azért csak korlátokkal igaz. Nyilván a Gyurcsány belejátszott abba, hogy de az Orbán nem attól lett olyan, mint amilyen, hanem...
Tehát ha nem lett volna Gyurcsány, volt. Orbán akkor is lesz.
Igen.
Csak akkor persze. Ki miatt?
Más miatt.
Na, most gondolom.
Gyönyörű tyúktojás probléma ez, hogy mi volt előbb.
Nem. A tyúktojás probléma az teljesen egyszerű, hiszen tojás előbb volt, mint tyúk, hiszen már a hüllők is tojással szaporodnak.
Ne, most nem hiszem, hogy erről beszélgetünk. Figyelj, és várj, szerinted létezhet barátság férfésnők között?
Rossz példát hoztál. Nem tehetek.
Szerinted létezik barátság férfésnők között? Ha?
Mit csinál a szél, ha nem fúj?
Hol van a villanyt, ugye a hűtőben néz csak meg.
Igen. Raksz tojást a lecsóba? Még tudod, ezek a klasszikus végigmutatkoztató dolgok.
Tojást a lecsóba?
Hát tojást nélkül nincs értelme a lecsóba.
Micsoda, te szerencsétlen hülye.
Igen, bocsánat.
Átkötnék a mém magyarázatra. Egy csodálatos mém bukkant fel. Egy olyan mém, ami egy videó, ami körül olyan szubkultúra van legalább, mint a Buzzbass család körül, de szerintem egy kicsit kultikusabb a mém. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Morvai Krisztina Egy nap a hivatalban című videóját.
A ex-balónéról van szó?
Az ex-balónéról van szó, aki ugye egy ilyen, nem tudom, soft vagy középhard fasiszta hölgy, és EU képviselő volt, és egyszer elment Gyöngyösbe, és csinált a Duranda negyedben, hát elment a hófehér szépasszony szörnyűködni a barbár cigányokon. Nem láttátok?
Nem, sajnos.
Kultikus.
Jó
kultikus. Elmegy ugye a, nem tudom, hogy hívják a Bocskai nevű, vagy valamilyen zsinóros öltözék, hát egy ilyen fiktív női díszmagyar volt rajta, egy ilyen nemezköd.
Igen.
Jól néz ki Morvai Krisztina egyébként, tehát egy ilyen jó kiállású nő, hát Baló György szemese véletlenül akadt meg rajta, gondolom, annak idején, és hát oda megy egy operatőrrel, és hát helyi roma fiatalokat kérdezget, és nyilván az volt a szándék, hogy most akkor szörnyűködjön a romák, meg ott égessék magukat, de hát a roma fiatalok megérik a pénzüket, mert hamar leesik nekik, hogy itt miről van szó, és elkezdik, hihetetlen, hogy nem láttátok, gátlástalanul hülyíteni Morvai Krisztinát, hogy itt mik vannak, hogy kannibálok laknak az erdőben, egy dökút kéne ide a patakba, és nincs, hogy ez nektek nincs, meg az a kulcsmondat a videóban, hogy ki eszi a dögöt, aki éhes. Tehát ott beszélgetnek egy gyaloghidon, jön két másik srác, az egyik folyamatosan fölgyűri a pólóját és a hasizmát próbálja mutogatni a kamerának. Hé, mi boxolók vagyunk ide, aztán jöhetnének a gárdisták. Ja, Leonidasnak hívják a főszereplőt. Most nem mesélem el az egész mémet, csak az benne a szép, hogy most valaki, ennek mindenféle leágazása van, szerintem az egyik legcsodálatosabb magyar mém a rendszerváltás, vagy az ezredforduló környékéről, és Morvai Krisztinának még mindig nem esik le, és egyébként nagyon sok nézőnek se esik le, tehát ezt mindenki a saját beállítottsága szerint dekódolja. Valaki szerint ezek tényleg szörnyetegek, ezek a romák, és tényleg dökkutat akarnak a patakba, amiben bele lehet dobálni a dögöket, és ki is lehet venni, és meg is lehet enni. Na és most megcsinálták történelem érettségi változatban, tehát a mém, ahogy most elmesélem a következő, látsz egy ilyen fénymásolt oldalt, amin az van, hogy oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével, és akkor ott látsz fénymásolva Morvai Krisztinát és a három csávót izompólóban. Állapítsa meg, kihez tartoznak az idézetek. Egy, oda fognak egy dögkutat csinálni, a patak közepére egy dögkutat, ahova lehet majd a dögöt dobálni, és ki is lehet belőle venni, meg is lehet enni. Szóval ezt ajánlanám mindenkinek, link a leírásban. Én nem értem, hogy hol éltetek ti, de te szoktad kérdezni tőlem, hogy hol éltem én egy lapos kő alatt, hogy erről nem hallottam? Pedig a kieszi a dögöt, aki éhes.
Én csak a mi folyik gyöngyösen videót
sokkal
ismerem.
Sokkal több a dimenzió, azonnal kezd el nézni, tényleg. Minél többször nézed, a legjobban fejezi ki Magyarországot.
Én nem csak, hogy soha életemben nem láttam Morvai Krisztina mémet, de el se tudtam képzelni, hogy ilyen létezhet. Csupa meglepetés az élet.
Itt vagy, Bede?
Nem, most nem mondtam semmit erre. Hogyne, itt... Most felálltam és sétálgatok.
Jól csinál.
De még mindig a medence partján.
És hallgattál vagy néztél kínodban a dohai repülőtéren előválasztási vitát?
Én nem hiszem, hogy odáig tudnék jutni az életben, hogy megnézek egy előválasztási vitát. Tehát ha egy olyan országba utaztam volna, ahol tényleg két hétig egy hotelszobába karanténba kell lenni, akkor lehet, hogy belenéznék egy előválasztási vitába.
Én szűke pátriám Szombathely miatt meghallgattam a Szombathelyi vitát, ahol ugye Ungár Péter, Csaba és egy MDF árva, aki ugye Kocka Tibor, ugye, aki egy fideszes emigráns volt, és azt kell mondanom, az a több tanulsága van számomra a vitának. Az egyik, hogy ezt tökre végig lehetett hallgatni, tehát érdekes volt. A másik, hogy Ungár Péter lehet, hogy egy milliárdos, de logopédusra költhetne, mert nagyon bántóan pösze, és egy Szombathelyen ugye nagyon idegesítő egy idő után, főleg Zalaegerszeg tő szomszédságában, szóval szerintem még nem késő.
De miért? Ott híresen...
Mi?
De hogy Szombathelyen különösen zavarja az embereket, nem, a pötteség, vagy nem értem a logikát.
Sokszor kimondott, hogy Szombathely, és nagyon idegesítő. Például, hogy a kisknézi közvetít focit, és több ezben van, akkor megbolondulsz az Isten verte pöszítésétől, bár ő neki mondjuk többféle beszédhibája is van, Ungár Péter meg csak pösze. Na de, hogy legnagyobb felfedezettem, hogy Ceglédi Csaba mennyire jó, hogy nem tudom, hallottátok-e már beszélni. Tehát,
na jó.
Hogy a csávó egy manifest bűnöző, és mindenfélét csinált, amit ebben a műfajban lehet, és mindenfélét meg is érdemelne, de én komolyan mondom, a demokratikus koalíció helyében nem vacakolnék egy ezred másodpercet se tovább Dobrev Klárával, mert én azt mondom, hogy ez a Ceglédi Csaba ugyanaz megvan benne, mint a, hogy hívják ezt az elásós zuglói, Tóth Csaba, tud úgy beszélni, mintha nem lenne arrogáns. Hogy ezt nem tudom, hogy a szociknak hogy tanítják, de valahogy ez a legtöbben ez megvan. Valahogy olyan fájdalmas szerénységgel tud beszélni. Tök jó eleje, közepe, vége van a mondatainak, nagyon jól hangsúlyoz, tisztán beszél, kellemes a megjelenése. Most nem azt mondom, hogy egy David Hasselhoffnak kell lenni, de szerintem normálisan néz ki, tehát egyáltalán nem riasztó. És ráadásul ugye az ördög ügyvédje, hát az meg tényleg.
De akkor te rá fogsz szavazni az előválasztáson, jó, értem?
Nem fogok rászavazni, meg nem vagyok szombathelyi lakos, csak azt mondom, hogy a csávó technikailag nagyon jó. Tehát, hogy ez lenne az alap, hogy valaki aha. így tud beszélni, így néz ki, aha. ilyen kérdésre így válaszol, fel volt készülve, nem láttam ugye, tehát csak hallgattam, hogy most papírból nyomja a számokat, vagy hasból, vagy fejből, de szerintem tökéletesen szerepelt, és főleg annak fényében, hogy ugyan élőben nem láttam Dobrev Klárát, de ha nem képen van, hanem mozgóképen, akkor riasztóan fest szerintem. Ami megint nem az, hogy ez egy ilyen szirént szeretnék látni Pamela Anderson hasonlás, de mit tudom én, Angela Merkellel nincs baj, az egy kellemes jelenség, de szerintem Dobrev Klára meg nem.
És eddig is nagyon erős volt bennem az elhatározás, hogy egy percet ne nézek meg egy előválasztási vitából, de most, hogy az a veszély fenyeget, hogy esetleg Ceglédi Csabát szimpatikusnak találjam, hogy most még végképp mindent el fogok követni, hogy ez egy pillanatra se fordulhasson elő itt a messzi tájföldön.
Több ilyen már nem lesz, hiszen ő most már levitatkozott.
Na de még mit tudom én, hát lehet, hogy a Tóth Csabára is kiderül, hogy szimpatikus, bár ő aztán pont nem fog kiállni a hatázival, vagy itt maradtam le. De hogy érted, hogy nehogy az legyen, hogy további ilyen rosszható embereket hirtelen szimpatikusnak találják, az inkább elkerülöm azt, hogy szembesüljek velük.
És láttad a Gyurcsány film az Elkurtuk plakátját, hogy előbbre hozták a bemutatót, most már október lesz. Nem tudom, te hogyan fogod, milyen lázasan nyomkodod a különböző torrentek frissítési gombját, hogy mikor tekintheted meg, nem is tudom, Pracsuap Kirikám felsőn.
Plakátot nem. Nem láttam.
Hát én csak nagyon kicsiben, csak azt tudom,
én azt hittem, hogy ezt a filmet már régen bemutatták.
Nem, csak annyi előbe hozták, de még nem tartunk ott.
De hát ez az a film, amit hát nehéz elképzelni, hogy ne pont olyan legyen, mint amilyet vársz. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen bombabiztos minőség lesz.
Ki rendezte?
Nem, mindegy.
Tulajdonképpen ő...
Nagyon közelről adnak mindig csak az arcát.
A TV ostrom előtti 5 percet csinálná meg 2,5 órában. De jó lenne a zene, minden jól nézne ki. Figyelj, Bede, és olvastad a Bellingcat oknyomozását a magyar ultráról?
Még soha egyetlen egy Bellingcat oknyomozás volt, aminél tovább bírtam volna jutni a 30 flagból az első kettőről, és talán már csak így scrollozik az ember, és ezzel is így tettem.
Mert
végig scrolloztam.
Márton,
és megtudtam, hogy egy bűnös.
Igen, meg fogsz lepődni, igen, hogy egy magyar, igen, egy magyar foci útáról kiderítették, hogy szélső jobb oldali.
De nem az, hanem én még sose olvastam ilyen Bellingcatet, hogy angolul, olvasok, de azért egy ilyennek nem tudok nekiállni, és most ugye a Telexen megjelent magyarul az oknyomozás, hogy aki tartotta ezt a no LMBTQ vagy milyen zászlót, hogy az akkor valójában egy kormánypárti podcast szereplője.
Na erre mondtam de azt, hogy esetleg még egy hónapig oknyomoznak, és arra is rájönnek, hogy a Fideszben meg pártigazgató volt az egyik ultra csoportnak a vezetője. Hát bassza meg, tényleg.
De hogy akkor ezek szerint az, hogy a Malaj Airlines-nak a gépét ugye a donyecki orosz lázadók lőtték le, meg a Skripal ügyi nyomozás, hogy amikor, hogy akkor azok is ilyen kimerítő stílusú, akkor nem olvastad ezt a cikket.
Azok sokkal kimerítőbb stílusok volt, tehát sokkal hosszabb. Én azokat sem bírtam végigolvasni.
Tehát ez a Bellingcat...
Én inkább elhiszem. Ilyen... Tehát tényleg... Nem, hát ők nagyon-nagyon alaposan, nagyon jó körbejárva a mindenféle civil és nem civil eszközöket bevetve, és mindent körbevizsgálva ki tudnak deríteni dolgokat, de nagyon-nagyon hosszadalmasan teszik, azon persze lehet vitatkozni, hogy ez megköveteli-e a műfaj, hogy ennyire hosszadalmasan minden be legyen mutatva, egyébként igen, de szerintem nem ártana néha ezekből egy rövidebben is prezentálni, ezért érdemes, nem tudom, ezekről 3 Twitter threadet elolvasni, extrém esetben pedig csak 2 tweetet, amiben benne van, és hát végül is ez a tehát azt gondolom, ennél a... Én nem vagyok ennyire elítélő, mint a Péter, tehát végül is tényleg kiderítettek valamit őket az arcra, amit korábban nem tudtunk. Tehát kiderítettek valamit, amit nem tudtunk, de ez, amit kiderítettek és amit nem tudtunk, ez szerintem pontosan a címben összefoglalható, és annál tovább olvasni, tehát tényleg az menjen bele, akit érdekel, hogy odáig jutottam, amikor már ott tartanak, hogy ezen a ezen a transzparensen a festékfoltok ugyanott vannak, ezért ez ugyanaz az ember, blablabla. Ez csávó, tényleg tök jó, tök szép, hogy ezt megcsináltak. A csávó újságírás, a nyomozás technikailag ez egy...
Hogy ott van még egy képen, és ott tartja, és nézzék meg, a jobb alkarján van egy anyajegy, ami...
Tényleg, gratulálok.
De tényleg, de most őszintén...
Belerakták a munkaórát, belerakták.
A mai magyar társadalom állapotának szempontjából, abban mi a, tényleg, mi a felfedezés, vagy mi az oknyomozás tárgya egyáltalán, tehát egyszerűen nem értem, tehát ennyi erővel tényleg Torockai László is kioknyomozhatja valaki, hogy szélső jobb oldali. Tehát az, hogy a magyar futball ultrák között szélső jobboldali figurák vannak, akik szélső jobboldali politikai szervezetekben is benne vannak, hát jó reggelt kívánok. Hát ez tényleg, hát ez 30 éve így van, amióta vannak szélső jobboldali szervezetek. Ez így volt már a Hipós Feri idején is. Ott egyébként keményebb, ott egyébként még keményebb tétje is lett volna egy ilyen dolog, mert ott a szervezet bűnözése is ki lehetett volna mutatni egy ilyen sztori. De mondom, hát amióta Kubatov Gábor meg a Fidesz pártigazgatója lehet, hát most milyen politikai kapcsolatot mutassunk még ki, vagy mutasson ki bárki, érted? A futball huliganizmus, vagy a futballultrák és a szélső jobb oldali politikai
mozgalmak. Én hipnotizáltan között olvastam bekezdésről, hogy tudod, van egy kép egy lelátóról, ott van rajta egy csávó, és hát nyilván, aki ismeri, az tudja, hogy ez a Józsi. És jött bekezdésről bekezdésre. Igen, ez a Józsi, itt lakik a Harap utca 3-ban. Itt látható, hogy bemegy. Igen, itt van a saját Facebook oldal, amin tartja ezt a táblát. Igen, hát ez a Józsi. Hát ez azonos azzal a Józsival, aki itt van ebben a podcastban, és vállalja névvel, arccal. És még bekezdés, úgyhogy nem is tudom, mire tudnám ránevelni magam azzal, hogy tudod, ha nem eszem meg a spenótot, akkor el kell olvasnom a Skripálos leleplezését a Bellingcatnek, az mindenképpen a javukra szolgál, hogy azt hiszem ők ingyen csinálják, tehát nem a mi közpénzünkből, vagy akármiből, tehát hogy vannak adományok, és úgy nyomják. És hát nyilván, hogy a maláj utasszállítót direkt kapcsolatba hozni az orosz lázadókkal, ez tényleg egy fontos projekt volt, csak nekem ez egy kicsit olyan paródia volt ez a magyar szakállas nációt itt így leleplezni.
Hát nyilván ez az arc, aki írt, ez a Michael Colburn, ilyen szélső jobb kutató, és biztos, hogy ezt, mint amit Németországban bizonyította volna be, hogy a német válogatott vezérszurkolója egy náci, akkor ebben Németországban hatalmas ügy lett volna, meg egyáltalán az egy hír lett volna, mert Németországban nem nagyon szeretik, hogy a náci drukkolnak a nemzeti futballválogatottnak. De mert Magyarországon ez a fajta szélső jobb oldali Carpathian Brigade kultúra ez a, és a kormányzati álláspontok ezek gyakorlatilag együvé tartoznak, azért ebben tulajdonképpen semmi hír nincs, és ezért a Péternek igaza van a csapkodásban abban, hogy mi az Isten a hír, mert tényleg ez egész egyszerűen ez Magyarországon ez annyira az életünk része, vagy hát a ti életetek része, én bocsánat, már Tájföldön vagyok, én ettől már eltávolodtam, hogy szóval, hogy ez nektek annyira az életetek része otthon, hogy egyszerűen tényleg ez nem... Hogy ez nem egy akkora ügy.
Várjál. Megyek és zinkhelyezek egyet az erkélyen. Nem, hanem,
hogy a Bede ugye most tulajdonképpen félig, szabadságon van, félig dolgozik, de hogy elmehetnél akkor ilyen táj súlyemelő versenyekre, hogy lehet, hogy vannak ilyen domestik, ilyen előselejtezők, nem? Kitúrhatnád, foci, ez mindenkit érdekel, hogy mennek ezek. Én például, hogyha külföldön vagyok, mindenhol igyekszem elmenni egy ilyen belföldi foci meccsre, mit tudom én, voltam az Emirátusokban.
Én is, Dél-Amerikában én is törekedtem erre. Igen. Itt nem tudom, hogy van-e értelme, bár az indonész futballkultúra az nagyon érdekes állítólag.
Amilyen futballklub?
Hát lehet, hogy egy ilyen Muay Thai-t megnézem. Az indonész futballkultúra, specifikusan az ultra kultúra Indonéziában az elképesztő. Tehát rendkívül színvonaltalan a foci, de arról könyvek léteznek angolul is, hogy tehát ilyen tízezreket megmozgató, rendkívül erőszakos tömegesemények az indonéz első osztály meccsei. Ott szintén, mint ugye Magyarországon is a politikával részben keveredve.
Lehet, hogy nem független attól, hogy az indonéz kihet mozgalom is baromi erős. Mert és ugye próbálnak kopírozni nyilván ezt a futballhuliganizmust is. Ja, erről jut eszembe, Márton, hogy a múltkor megint a lépcsőházi projekt, hogy ugye hogy kifejtettük, hogy a Kabinet RT meg az, hogy a magyar zenére is mekkora hatással volt ugye a Szkának, és hogy a Galla, és hogy az is ugye milyen érdekes, hogy egyébként a később szélső jobboldaliba váltott magyar skinhead kultúrába is ugye hagyott ez egy időben a 80-as évek végén nyomot, sőt, az egyik legjobb magyar ska zenekar, ugye a Flugos Futam volt, amiből aztán az Egészséges Fejbőr lett később, ha már akkor visszakötünk futballhuliganizmusra, ugye szintén az Orán, ugye a Fradi B-középnek volt, vagy hát mi hagyományosan B-középnek mondjuk, de hát a KL szektornak volt ugye egy ilyen, még ez a kettes szektor előtti időszak volt, a KL szektornak volt egy ilyen központi figurája, és hogy ez is milyen furcsa, ugye, hogy volt a Flugos Futam is, tényleg Skanzelizé, talán Fals, meg mit tudom én, és hogy az a vicc, hogy voltak...
Igen, melyikben volt a Vanek?
Voltak köztük...
A Vanek az a Skanzelizé, vagy a Fals?
Falsba szerintem inkább, de már én is keverem. Mindig együtt játszottak ezek a zenekarok, és igazából mindig azzal voltam elfoglalva, lehetőleg, hogy ne verjenek meg.
És hogy lehetett ezt elérni?
De mindig csak nekem volt hajam.
Ó. Oh.
De hogy egyrészt baromi jó, szerintem a Flugos Futam például kifejezetten nagyon jó zenekar volt, volt egy ilyen nagy futballhimnusza is, ugye a Magyarország sokkal jobb, mint ezeken most a ilyen erőszak, hát sokkal ezerszer jobb, persze. És hogy azért, ja, és hogy volt egy-két olyan szám, ugye, aminek volt egy kicsit ilyen rasszista felhangú, vagy direkt rasszista szövege is, és ez az érdekes, ez megint csak a magyar punk zene, vagy a magyar punk kultúra egy sajátossága, hogy egyszerűen ugye ezek az információk nem értek össze, hogy azért a Tuton Ska a rasszizmussal, az hát nem nagyon össze, mert voltak Angliában is nyilván rac zenekarok, ugye Rock Against Communist, tehát szélső jobboldali skinhead zenekarok, de én nem tudok arra, hogy szélső jobboldali ska zenekarok lettek volna. Na mindegy, tehát, hogy ez egy ilyen szépen átszivárgott ide Magyarországra, egy ilyen érdekes kis információ hiányjal.
Közben a távoli tájföldről leellenőriztem, hogy a Vanek a Skanzelizében volt, és róla a legjobb sztori az, hogy volt-e ő rövid ideig, tagja volt, vagy a Happy Gangnek, vagy a Hip Hop Boysnak, erre nem merek megesküdni, hogy a Happy Gang, vagy a Hip Hop Boys, de, és állítólag az a sztori, hogy sajnos az ő tetoválásai nem voltak kompatibilisek a fiúzenekar, tehát hogy amiket ábrázoltak az ő tetoválásai, az a nem igazán lehetett fiúzenekari karriert indítani Magyarországon, úgyhogy végül nem lett popstár. Pedig róla, tehát ő, azt hiszem a táncőrületnek hívták azokat a bulikat, igen, a Pecsában, amikről az egyikről van egy... Amikről van egy videó a YouTube-on, és azon van Skanzelizé, és azon teljesen egyértelmű, hogy az ember, tehát egy született popstár volt, csak hát sajnos Máci volt, meg gondolom van is. Úgyhogy ő nem lett... Igen, tehát miért ne lehetne egy náci popstár? Hiszen az Ace of Base a híres esetben, ahol az egyik csávó azt hiszem konkrétan náci skinhead volt, és ez nem is tett jót az Ace of Base karrierjének. Tehát van átjárás a neonáci.
A Betty Vance az valójában
himnusz. Meg a The Sign, igen, tehát hogy van átjárás a popzene és a neonáci kultúra között, de Vaneknak nem... Igen, pontosan, Vaneknek nem sikerült a crossover. Csak ennyit szerettem volna mondani.
Szerintem ez egy durva kirekesztő dolog. Tehát, hogy nem, szerintem miért ne lehetne popstar egy fasiszta? Egyébként Magyarországon szerintem azért lassan lesznek rá példák, bár az eukarisztikus kongresszuson, amit most a Bede megint szemétmódon megúszott, ugye ez a fő probléma, hogy Tóth Gabi hogy lehet a pápa előzenekara, mert én nem tudtam, hogy ebből ekkora hullámok lesznek, hogy egyfelől, hogy hát a Tóth Gabi egy tingli-tangli popstár, másfelől, hát hogy Tóth Gabi a keresztény mi voltát nem most találta ki, tehát hogy már szinte már ő Gyurcsány alatt is keresztény volt. Harmadrészt most hallgattam egy keresztény podcastot, és abban az volt a problémájuk, hogy oké, hogy Tóth Gabi keresztény, de ettől vannak kiborulva a katolikus előadó művészek, hogy kerül oda Tóth Gabi, és ők nem, amikor Tóth Gabi sose volt katolikus. És hogy viszont mások meg katolikusok, hát, és építik az egyházat, és kiszorítja a rendes katolikus művészeket.
Mint az Orbán Viktor a az Orbán Viktor a katolikus döntéshozók, vagy milyen, minek a konferenciáján volt? Katolikus politikusok? Aminek,
az.
Ugye?
Ugye, semmi közel.
Ami Újpest Drucker valójában.
Igen.
Illetve nem tudjuk. Hát volt református és kommunista. Nem tudtam most új sorozatot nézni, nem tudok új sorozatot ajánlani, mert még mindig ezt az öröklést nézem, ami szerintem nagyon jó. És még mindig az Acemoglu-nak olvasom. A
nekem a feleségem elindított valami nagyon régi sorozatot, amiben az Al Pacino egy haldokló écses ügyész, és nagyon vicces dolgok
sorozat
vannak benne. Igen.
Hát,
valamilyen angyalos, de van 2000-es évek elejé, ilyen, még talán 80-as években játszódik, és ilyen főleg homoszexuális New York-i értelmiségiek szerepelnek benne, és nagyon vicces. Na mindegy, azt hittem, te tudod ennyiből, mert Al Pacino egy haldokló écses ügyészt alakít benne, aki ráadásul nagyon jobboldali, ilyen republikánus.
Na, jó hangzik.
És megjelenik neki a Rosenberg.
Viszont ajánlok valamit, amit a Boris Juhang egy hallgatója ajánlott nekem. Nyilván ti már ezzel a seggetekbe születtetek, tehát Amerika első fekete előadó művészeknek csinált tévésorozata volt Soul Train néven, nem tudom, meg volt-e.
Hogyne? Hát hogyne?
Basszus, én erről nem is hallottam.
Meg, persze.
Hát olyan videók van.
Fantasztikus ruhák, fantasztikus táncosok.
Varról egy dokumentumfilm. És elkezdtem nézni a dokut, mondom, már nem érdekel annyira ez a doku, rákerestem a YouTube-on, és vannak olyan másfél órás válogatások a műsorból. Hát a bokámat lefostam többször, tehát James Browntól nem tudom, rengeteg ismert előadó, néha fehér emberek is vannak benne, de a legjobb, hogy szerintem, tehát egy stúdióban táncolnak, szerintem playback a zene, mert akkoriban még nem tudtak így élőben játszani stúdióban, de úgy táncolnak, az szerintem azok mind profi táncosok, mert hogy nekem kedvem volna ugrálni a nappaliban,
hát
de a legjobb.
Nem profi táncosok, tehát ezeket
szerintem azok
a nagyobb részét amatőröket szedtek össze, és ott lettek profi táncosok. Tehát, hogy tök ilyen amatőröket szedtek össze diszkókba.
Igen.
És egy részük aztán profitáncos lett.
70-es évek eleje, és teljes időutazás, én ezt ilyen háttértévének ajánlom, mert kurva jó a zene, és bármikor odanézel, így rögsz, hogy úristen, hát ez csodálatos.
Elképesztő
én
mozgások
is ott
vannak,
táncolni,
meg cuccokat.
De és az egyik válogatásban benne vannak hagyva a reklámok. És nem tudom, emlékeztek-e, mit reklámoznak, az Ultra Sheen és az Afro Sheen, hogy ezek hajkozmetikumok voltak afroamerikaiak számára, és Diana asszonnyal próbáltuk kihüvelyezni a lényeget. Na jó, ott ül a nő a székben, és akkor tudod, a mikrofon frizura előállításának egyik eszköze, azt hiszem az Afro Sheen, és egy ilyen nagyon hosszú fésűvel bökködik, és itt a sprayvel fújkálják, és a másik termékcsalád, az Ultra Sheen, az pedig azt hiszem, hogy a lenyaláshoz, tehát az afro haj, az egyengetéséhez.
It's Afro Sheen Holding Hairspray, a protein hairspray that holds even in damp weather, without any flaking or dulling. Now that you've decided to be beautiful, stay beautiful, and keep your proud natural together.
Hát ez a kozmetikai piacnak ez a szegmenséhez nem nagyon tudunk szerintem hozzászólni.
Mi ne mert tudnánk ugye valamihez hozzászólni? Bede? Ezt nem hagyhatod szó nélkül.
Hogy már évtizedek óta, és ez egyre nagyobb.
Nem, rész, akkor ez nem tudok hozzászólni.
Feketéknek forgalmazott mindenféle dekor kozmetikumok. Ez önálló üzletág régen.
Na jó, Péter, ne az legyen, hogy megint utána károksz, hogy lépcsőházi gondolatok, ezt meg azt
pedig
meg azt
felejtetted. Pedig már megint eszembe jutott még
na,
egy.
Most akkor
eszembe
most
mondd, jutott
tessék, mit felejtettél a múltkor, és mit felejtettél el most?
5 adással ezelőtt felejtettem el, mert most, hogy a zenei dokut említetted, hogy megnéztem azt a kurva zenedobozt, vagy mi az úristen, tudod, a
hülye. Amerikai fesztivál.
Igen, a 99-es volt, 99-es Woodstock,
igen.
És hogy persze, nagyon érdekes, hogy fesztivál volt, meg gyújtogattak, de hogy ez az ideológikus fos, amit ráöntöttek utólag.
Ez
tehát
nagyon
ez
furcsa,
is a klasszikus,
fehér srácok.
Igen, hogy rendeznek egy szar fesztivált, szar zenekarokkal, szarul.
Szar infrastruktúrával.
Szar infrastruktúrával, mindennel. Bunyó van belőle, káosz van belőle.
Nem
ez sok, így van, ez sok izén előfordul, sok feszül. És utólag aztán leöntik ez az ideológiai mázzal, hogy a fehér férfi, dühös fehér férfiak Úristen, hát úgy fogtam a fejem, hogy Jézusom.
Hát te. Körülbelül ugyanaz fordítva, ez mint nálunk, olyan... amikor volt a menekültválság, és akkor szivasd a menekülteket a szerb határon, napokig étlen szomjén, és egy idő után elkezdenek dobálni. Igen, és akkor gyorsan indítsd el a kamerát, hogy agresszívek a migránsok körülbelül.
Ja, hát persze.
Na jó, és a többi tessék, mondjad még, mit felejtettél el?
Nem tudom, ez, azt annyira elfejtettem, hogy most se jut eszembe, hogy most se jut eszembe. De ez most a zenei dokuról eszembe jutott.
Hál'
Isten. Az is, hogy...
Ja, igen. Na, akkor elkezdem enni ezt a csokit.
Hogy Gene Simmons, a múltkor,
igen,
tudod?
Igen.
Hogy milyen...
üzletileg.
Üzletileg, emberileg, zeneileg, és én valahogy egyre inkább megbékülök a kisszel, sőt, egyre inkább kedvelem. De ugye a múltkor én nagy követője vagyok a Scott Crawford nevű embernek, aki egy dokumentumfilmes, és nagyon híres dokumentumokat filmeket csinált, ugye a Washington DC beli hardcore szcénáról, ugye főleg Minor Threat, Bad Brains, hát a Black Flag ugye a Harry Rollins miatt, bár a Black Flag eredetileg ugye kaliforniai, csak a Rollins washingtoni.
Igen. Ott volt fagylaltos.
Igen. És ugye a Salad Days az a neve ennek a híres dokumentumfilmjének, de most már csinált többet is. És hogy ő rakott ki az Instagramra éppen egy képet, amin a már idősödő és ugye számos plastikai műtét nyomát is magán viselő Gene Simmons-szal áll, és hát egy ilyen barátkozós kép nyilván, hogy most hát szegény Simmons ugye covidos, és hogy drukkoljunk neki meg, stb. És egy olyan gyűlölet hullám indult el alatta az ilyen punkok részéről, hogy nagyjából tényleg csak a halálát nem kiválták, vagy inkább azt is, hogy az a Kiss ezek szerint az amerikai punk szénába is megosztó.
Hát kicsit ellentétes a punk elvekkel.
Kurvára nem. Kurvára onnan jön a detroiti garázs rockból, egyébként tudod, hogy mi volt a Gene Simmonsnak a kedvenc zenekar, amit a legjobban másoltak? Ami egyébként az angol punkra is kurva nagy hatással volt, igen, a Slade. És az nekem nagyon nagy kedvencem.
Ugye valami angol, nem van valami angol zenekar?
De, az egy angol zenekar.
Abban volt Gene Simmons?
Nem, az volt a nagy kedvence. Azt másolta. Saját bevallása szerint a Kiss kezdeti időszakában szinte mindent a Slade-től másolt.
És akkor ajánlanék egy Gene Simmons filmet. Megvolt neked a Kivonat?
Nem volt meg.
Mike Judge csinálta, aki ugye a Beavis and Butthead-del, és csinált pár kurva jó filmet, tehát ez az amerikai kertvárosi életérzést csinálja zseniálisan, egy ilyen 10 év körül van a film, a Jason Bateman Ozark című sorozat, és másnaposok.
Melyik volt a vallásgyalázós film, amiből nagyon nagy botrány volt, az a Jézusos.
Nem emlékszem. Na mindegy, ebben Jason Bateman egy sikeres vállalkozó, aki kivonatokat gyárt, ilyen, mint a Mandula meg és van egy gyára. Ja, plusz Mila Kunisnak szerintem ez volt az első ilyen nagyobb filmszerepe, és az a lényeg, hogy baleset van a gyárban, kilő egy csavart, egy gőzcső, és az elviszi az egyik heréjét az egyik alkalmazottnak, aki bepereli a céget, nem akarok spoilerezni, és a Gene Simmons játszik egy hiéna ügyvédet, aki képviseli ezt a csávót, de úgy, annyira démonikus erővel, és a Gene Simmons szétplasztikázott arca, és az a nagyon gyanús anyagokból összerakott haja. Hú, csodálatos, hogy elvállalta a szerepet, és csodálatos, ahogy alakította. Egy nagyon kis szerep, de szerintem nagyon méltatlan, hogy nem kapott érte Oscart. De mondj valami bölcsességet Thaiföldről, zárszónak.
Kezd itt szaporodni a szúnyog populáció itt a medence mellett. Lassan berekeszteném, mielőtt dengét kapok.
Nem, hanem legyen egy jelenség, és a következtetés, hogy kezd szaporodni a szúnyog populáció.
Ha most nem, a jelenség az az,
hogy... Fel, vagy valami ilyesmit.
Igen, egyre több a szúnyog, félek, hogy dengelázat kapok, jövő héten jelentkezünk